Kedves hallgatóink, Jelenések könyve 14. fejezete tanulmányozása a Biblia tanulmányunk tartalma. Azon a címen, hogy Krisztus várása. Majdnem a végéhez érkezünk az üzeneteknek. Az utolsó előtti téma ez, amikor is végig kísértük a három angyal üzenetét. Szeretnék röviden visszautalni arra, hogy az örökkévaló evangélium hirdetésével megbízott Isten népe, és rajtuk keresztül pedig eljut az Isten üzenete minden emberhez, a föld minden lakójához. Ezt jelképez az angyal, amely az ég közepén repül. Örökkévaló evangéliumnak az a jelentősége, hogy az Isten szeret bennünket. Van lehetőség a bűntől való szabadulásra már ebben a föld életben, és a mindat Isten mindent helyreállít. Nem lesz halál többé. Felszólításokat találtunk az első angyal üzenetében, hogy egyedül az Istent imádjuk. Féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget, és a legnagyobb megdicsőítése mindattónak, hogy az Isten megszabadítja az embert a bűn fogságából, rossz szokások, szenvedélyek rabságából, és egyre inkább hasonlóvá tesz bennünket önmagához. A mennyi ítélkezés tart a föld lakosai felett, és mi személyesen is részt vehetünk lélekben ebben az ítélkezésben, és alig vár Isten, hogy mindannyiunkat üdvözítsen. Helyre kell állítani a Teremtő Isten imádatát, ami elsőlegesen a hetedik nap megünneplésével jut kifejezésre, de hogy az egész életünket átadjuk a mindenhatónak. Találkoztunk ezután a második angyal üzenetével, hogy leomlott, azaz elesett Babilon, és láttuk a bibliai tanításból, hogy ahogy a fizikai Babilon, a babiloni birodalom fővárosa elesett, azért, mert nem az Istent imádták, ugyanúgy a büszke Jézus Krisztus visszatérés előtti Babilon, a Bábel az együtt a zűrzavar is, azt jelenti, hogy ez a nagy vallási egyesülés és ez a nagy vallási keveredés, ami a világunkban van, és különösképpen kiteljesedik Jézus Krisztus visszatérés előtt, hogy ez elesik, és Jézus Krisztus jön az ég felében hatalommal, és ilyen jelképes kifejezést használ a Bibliánk, hogy a napkeletről jövő királyoknak út készítetik. Jézus jön, hogy véget vessen ennek a világ zűrzavarának, a rengeteg szenvedésnek, és jön az övéért. A harmadik angyal üzenet úgy szólt, hogy aki imádja a fenevadat és annak képmását. Különösképpen Károly Gáspár a Szentlélektől készítetve a bibliai helyes görög szövegnek magyaros feldolgozását adta vissza, amikor egy olyan parázna asszonyról, egy valóban szinte elvetemült parázna asszonyról beszél a végidőre vonatkozóan, ami egy paráznosság abból a célból jön létre az emberek között, hogy a tanítások sokszínűsége, ennek kiadásaként, hogy az erkölcsi színvonal egyre inkább lezülik, elromlik a föld lakosai között. Meg lesz egy nagy vallásoskodás, de az igazi hit nélkül. Ugyanakkor szól a harmadik angyal üzenet, hogy egy képmás is elkészül, és ha bibliai tanításra visszatérünk, akkor azt látjuk, hogy ez a képmás Dura mezén felállítatott az Ószövetségben, amikor Nebukadnezar, a világbirodalom uralkodója maga helyett, de önmaga imádata céljából állítatott fel egy 30 méter magas és 3 méter átmérőjű aranyszobrot, és mindenkinek le kellett borulni, meg kellett hajolni előtte és imádni, és ha akkori birodalomnak minden egyes hatalmassága meg kellett tegye, a végidőben ugyanezzel találkozunk, hogy egy ilyen fajta imádatra kerül sor ebben a nagy vallásegyesülésben, és ebben a mi világunkban Jézus Krisztus visszatérés előtt látjuk ebben az űrzavarban, az emberek úgy gondolkodnak, a társadalmak, az országok úgy gondolkodnak, kell egy hatalmas egyéniség, azaz kell egy vezér, kell egy vezető az egész világon, hogy megmondja nekünk, hogy mit csináljunk. Nem titkolt el a Bibliánk azt, hogy ez annak a római birodalomnak a folytatása, ahol egy egyház is létezik, tehát úgy mondjuk egy vallási és politikai vezetés, amely az utolsó időben úgymond csak vallásinak mutatkozik, de igazán tudjuk, így mondja a Szentírás, idézzük Jelenések könyve 17. fejezetének utolsó verséből, hogy egy olyan vallási hatalom, amelyiknek királysága van a föld királyi felett. És az írás azt mondja, hogy és az egész föld csodáván követi ezt a hatalmat. A Bibliánk így fordítja, így adja Károly Gáspár, hogy fenevad. Helyesebb, hogyha minden esetben így mondjuk, hogy vadállat, tehát egy olyan fajta állat, amelyik nem az ő szelítségéről, nem az ő jámborságáról jellegzetes. Ha megnézzük a bibliai hasonlatot és az Isten birodalmát, azt látjuk, hogy a mennyben Jézus Krisztusról mindenütt úgy szól, ilyen jelképet használ, hogy a bárány, ott áll a bárány Sion hegyén. Egy Amerikáról is úgy szól a Szentírás, hogy bárányhoz hasonló, de amikor megszól, úgy szól, mint a sárkány. Ezek hátterén, itt a harmadik angyal üzenetében, azt mondja az Úr igéje, hogy aki imádja ezt a vadállatot, tehát ezt a hatalmat, és annak a képmását, és felveszi a bélyegét homlokára vagy kezére, az is iszik az Isten haragjának borából. Minden bizonnyal a legutolsó előadáson tisztázódott a kedves hallgatók előtt, hogy a homlok az a meggyőződés, de egyúttal mutatja, hogy a meggyőződésünk kihatásaként, következményeként jellemünkben, cselekedeteinkben is változás történik, míg a kéz az pedig a cselekvésnek a jelképe. És azt mondja a Bibliánk, hogy fölveszi a bélyegét vagy homlokára, vagy kezére. Nyilván mind a kettőre is fölveheti valaki, de lesznek emberek, akik tudni fogják, hogy mi az igazság, egyet is értenek vele, hogy egyedül csak a Teremtő Istent kell imádni, és semmilyen másfajta hatalmat, sem embert, sem intézményt nem imádhatunk és nem borulhatunk le előtte, mégis a hit hiánya miatt, a hit gyengésége miatt, mégis az imádat a nem Isten felé fordul. Tehát így mondhatjuk, hogy lehet, hogy valaki eszével, értelmével tudja, mi az igazság, de nem lesz képes hitben cselekedni az Isten akaratát, és engedelmeskedni Istennek. Most ebben a hatalmas vallási zűrzavarban megkérdőjeleződik, nyilván úgy mondhatnánk, hogy rendben van, szól a Szentírás arról, hogy ebben a végidőben, Jézus Krisztus visszatérés előtt van-e Istennek népe? Van-e? És most ezt szeretnénk olvasni, a Bibliánknak ez a szakasza most a ma este tanulmányunknak a tárgya. Szintén az Isten üzenete, tehát ugyanúgy ennek a harmadik angyal üzenetének a része, amit az Isten hívő embereken keresztül juttat el a Föld minden lakoséhoz, mint Isten figyelmeztetését, mint Isten hívását, mint egy kérelés, egy bátorító üzenetet, és ezt a Jelenések könyve 14. fejezet 12. versében találjuk. Így olvashatjuk az írásból. Itt van a szentek békességes tűrése, itt akik megtartják az Isten parancsolatait és a Jézus hitét. Három dolog, amivel foglalkozik a Bibliánknak ez az igéje, tehát a harmadik angyal üzenetnek ez az utolsó felhívás és kérlelése, és egyúttal az Isten népének a bemutatása. De az első részből következik a másik kettő is. Mi az első rész? Hogy itt van a szentek békességes tűrése, itt akik megtartják az Isten parancsolatait és Jézus hitét. Megnéztem több fordításban is, és az Isten üzenete lényege, és így kezdi, hogy itt van a helye az Isten népének. Tehát amikor azt mondja, hogy az egész föld imádja azt a vallásos hatalmat, és egy ilyen vallásos, politikai, gazdasági zűrzavar uralkodik az egész földön, akkor szinte ez a lényege ennek az igének, ez a jelentősége, hogy az Isten bemutatja János számára, és bemutatja mi számunkra, mint ebben az időszakban él emberek számára, itt van a helye az Isten népének. Ez egy örömteljes üzenet. Azzal együtt nagyon lényeges, hogy Jézus Krisztus azt mondta, ha eljövök, találok-e hitet a földön. Amikor a gonoszság megsokasodik, és a szeretet sokakban meghidegül. Amikor Noé és Lót napjához lesz hasonló világunk, hogy van-e Isten népe, vannak-e igazak, vannak olyan emberek, akik oda szentelték életüket az Istennek, és akik készülnek valóságosan Jézus Krisztus visszatérésére, az ő eljövetelére. Itt van a helye, Kárli Gáspár réges fordításban így adja vissza, hogy itt van, feltetszik az Isten népének az állapota. Megláttatik az Isten népe, van Istennek népe. Tudom, a kedves hallgatók is hallották már tőlem is és másoktól, meg önmagukban is megfogalmazódik sokszor, hogy tessék mondani, olyan sok vallás van. Olyan sokan mondják, hogy ők rendelkeznek az igazsággal. Honnan lehessen tudni? Hadd fogalmazzam meg. Mint az üzenetnek az összefoglalása. Meghatározza ez a Biblia vers. Azok az emberek, az egyének, és az a közösség, az a hívő csoport, ahol ez a hármasság megvan, az Isten megfogalmazása szerint ott van az Isten népe. Nem azt jelenti, hogy ezek az emberek teljes egészében hibátlanok. Nem azt jelenti, hogy nekik nincs bűnbocsánatra szükségük. De ezek az emberek összhangba kerültek az Istennel, és ebben a nehéz helyzetben olvashatjuk mindjárt az első üzenetét ennek a szakasznak, hogy itt vannak azok az emberek, akik álhatatosak. Amikor itt az írás ezt mondja, hogy itt van a szentek békességes tűrése, akkor egyúttal azt is jelenti, hogy álhatatosak. Ezek, akik kitartottak, és nyilván megkérdezzük, hogy miért kellett álhatatosak legyenek. Miért kellett kitartsanak. Miért kellett béketűréssel várják az isteni megoldást, Jézus Krisztus visszaérkezését. Hadd fogalmazzuk meg újra, az előbb már csak utaltam rá, hogy azért, mert a Jelenések könyve 13. fejezet 8. vers azt mondja, hogy annak okáért imádják őt, ezt a vallási, politikai hatalmat, és annak a képviselőjét, imádja a föld minden lakosa. És így folytatja az ige tovább, hogy csak azok nem imádják, akiknek neve be van írva az életkönyvébe, és az illetők a bárány tulajdoni lettek. Azt mondja Jézus Krisztus Máté evangélium a 24. fejezetéből idézem, hogy oly nagy lesz a hitetés, hogy lehet elhiteti még a választottakat is. Erre ki fogunk majd később térni. Ha megnézzük, hogy Miben mutatkozik meg elsőlegesen ez, amiről az előbb szóltam, hogy anokoké imádják őt a Földnek minden lakosai, csak azok nem imádják, akiknek neve be van ér az életkönyvébe. Azt hiszi, azt gondolja, hogy neki van hatalma megváltoztatni az isteni időbeosztás és a törvényt. És ez Dániel könyve 7. fejezetének 25. verséből idézzük. Azt mondja az írás, hogy sokat szól a fenséges ellen, a magasságos egek szentélyt, tehát Istennek hívő népét megrontja, és véli, hogy mint Isten fia helytartójának van hatalma megváltoztatni az isteni időbeosztás és Isten törvényeket. Ha megnézzük e vonatkozásban, két területen mutatkozik ez meg. Egyrészt valóban a teremtésten imádatának emlékjele a hét hetedik napjának a megünneplése, azaz ez által nyilvánvalóvá válik, hogy ki a teremtésten, és ki méltó egyedül az imádatra, még egyértelműen szinte dicsekszik ez a hatalom azzal, hogy mint Isten fia az fogalmazok, hogy mint Krisztus földi helytartója, neki joga volt megváltozni az isteni törvényt, és ezért a hét hetedik napról a hét első napjára tevődött át az ünnep. Nyilván már is mondhatná valaki, hogy kérem szépen, rendben van, hogy is van, tehát lehet, hogy talán a kereszttel együtt megváltozott minden, szeretném mondani. Jézus Krisztus egyértelműen szólt, hogy nem változtatja meg. Ő maga példát mutatott a vonatkozásban, és ha szeretnénk tudni, hogy mi a helyes élet, akkor azt mondjuk, Jézus élete mindenképpen e vonatkozásban is példa a mi számunkra. Tehát itt van a helye az Isten népének, úgy is megfogalmazhatjuk, hogy mikor van szükség erre az álhatatosságra. Azt mondja Máté Evangélium a 24. fejezet 13. és 14. vers, hogy ebben a végidőben, aki mindvégig álhatatos marad, aki mindvégig kitart az Isten mellett, az fog üdvözülni. És így mondja Jézus Krisztus ő maga, hogy gyűlöletesek lesztek mindenki előtt az én nevemért. Bármennyire különlegesnek tűnik, kedves hallgatók, szeretném mondani, az Isten igéjére jobban hivatkozhatunk, és jobban hihetünk az Isten kijelentésének, sokszor, mint a saját szemünknek. Olyan dolgok történtek és történnek világunkban, amire nem is gondoltunk volna. Isten igéje azt mondja, hogy annyira kieleződik a küzdelem a Krisztus és Sátán között, hogy csak aki mindvégig állhatatos fog maradni, az jut célhoz. Ugyanígy a 24. fejezet 14. versés, tehát az előbb említettem már Máté evangéliumából, így mondja, hogy ugyanakkor az Istennek az lesz a munkája, hogy az Isten országának, ez az evangéliuma, hirdetedik az egész világon bizonyosságon minden népnek, és akkor jön a vég. Hadd említsek egy fontos dolgot itt a kedves hallgatókra, és hadd adjuk nyomatékot valamire. Nem csak azt mondja Jézus Krisztus, hogy az evangélium hirdetedik az egész világon, hanem ez az evangélium. Az az evangélium, amikor az embereknek hirdeti, hogy melyek azok a jelek, amelyek Jézus Krisztus jövetelét jelzik, hogy mit kell helyreállítani az Isten gyermekének az életében, és az az üzenet, amelyik leleplezi a tévtanítást, és hogy az előbb említettem már, hogy Jézus elmondja, hogy meglássátok, hogy el ne hitessenek titeket. Mert sokan jönnek majd a manapon az én nevemben. Hadd említsek még két dolgot. Azért is nagyon komoly dolog ez, hogy álhatatosnak maradni ebben az első üzenetben, mint fő hangsúlyt üzenetet kap az Isten részéről emberi eszközök által a világ minden lakójához, mert a Szentírás azt mondja, és ez napjaink átélő eseménye, Jelenések könyve 13. fejezetének a 14. vers azt mondja, a földből fejlő vadállat amelyik bárányhoz hasonlít, de két szarva van. Külön beszélgetésbe kitérhetünk. A Szentírásból egyértelműen tudjuk és bebizonyítható, hogy a fölfedezett amerikai földrészről van szó. És azt mondja, hogy ez a hatalom világhatalomra tesz szert, idézem az igéből, tehát a 13. fejezet 14. versét, és elítette a fölnek lakosét a jelekkel, amelyek adatának néki, hogy cselekedje a vadállat előtt, azt mondván a föl lakosénak, hogy csinálják meg a fenevadnak a képmását, aki fegyverrel megsebesítetett, de megelenedett. Hogy egyértelműen hogy itt is helyre tegyünk, azaz megerősítsünk valamit. Arról van szó, a Bibliánk előre szólt róla, hogy ez a vallási hatalom, amelyik 1260 éven keresztül uralkodott, hogy ez halálos sebet kap, tudnék Napóleon tábornoka, Napóleon fogságra viszi, megszűnik a pápaság létezni egy ideig, és azt mondja a Bibliánk, hogy halálos sebbel megsebesítették, és úgy néz ki, hogy nem létezik többé. Egyszer csak megújul, méghozzá olyan gyors megújulással, hadd mondjam, kedves hallgatók, hogy a saját szemem előtt teljesedett be ez, és azok, akik esetleg idősebbek látták, hogy egyszerűen a nem létezőből jött, emelkedett föl ez a világhatalom, és azt mondja, hogy Amerika fölszólítja a föld minden lakosát, hogy adjanak imádatot ennek a hatalomnak, ennek a vallási hatalomnak. Hadd kérdezem a kedves hallgatókat, hogy nem politizálva igaz van a Bibliának, hogy Amerikának ilyen nagy hatalma van, hogy fölszoríthatja föl lakosait, hogy mit csináljanak? Hogy diktálhat a föl lakosainak? Ezt mondja az írás. Azt mondja, hogy a vadállat hasonmását csinálják meg, jöjjön létre egy nagy ökmeni, egy nagy vallási, politikai, gazdasági egyesülés, és hogy az a hatalom újra feléledjen, és kapjon dicsőséget és tisztességet, amelyik halálos sebet kapott, amelyik úgy nézett ki, hogy nincs, és egyszer csak megújul. Hadd említsek, kedves hallgatók, még egy fontos mozanatot. A Szentírás azt mondja, hogy a vonatkozásban szükséges még, hogy az Isten gyermekei álhatatosak legyenek, és kitartsanak az Isten tanítása mellett, és az igaz élet mellett, hogy a tíz király is, amiről a Szentírás így beszél, ugye ha nagy álló képet, nagy szoborra gondolunk, ugye egy emberi alak, és az emberi alaknak van két lába, amit Nabukodonozor látott, és annak 10 lábúja, és azt mondja, hogy nagy vegyülés van, de nem egyesülnek, Európával kapcsolatos a Biblia proféciája, és azt mondja az Úr igéje, csak hadd utaljak valamire is, kedves hallgatók, hogy valóban még inkább érdemes odafigyelnünk az Úr igéjére, azt olvashatom Jelenések könyve 17. fejezetének a 12. és 13. versében, hogy a 10 szarv pedig, amelyet láttál 10 király, olyanok, akik még birodalmat nem kaptak, de hatalmat kapnak, mint királyok egy óráig a fenevaddal, és ezeknek egy a szándékuk, hogy erőket és hatalmukat is a fenevadnak adni. Tehát annak a vallási hatalomnak adni, amiről az előbb szóltam. Azt mondja a Bibliánk, hogy amikor ezek az események történnek földünkön, még inkább nagy dolog, egyenesen emberileg lehetetlen, hogy amikor az egész világ abba a vonalba, abba az irányba kell szaladni, hogy akkor az Isten gyermekei az Isten mellett maradnak. És hadd kapcsoljuk össze itt már most ezt a három dolgot, hogy az Isten gyermekei álhatatosak, kitartanak az Isten mellett, béketűréssel várják az Isten részül a megoldást. Amikor az egész világ úgy néz ki, hogy látszat szerint egységült egy bizonyos irányban, ők pedig az Isten gyermekei ragaszkodnak az Isten parancsolataihoz, a Szentíráshoz, egyedül csak a Szentírás, és Jézus hitéhez hasonló hittel rendelkeznek. Hadd utaljak ebben a szakaszban még egy nagyon nyomatékos dologra. Az imádattal kapcsolatban kérdezzük csak meg, hogy amikor Jézus Krisztus megkísértetett, mint hozzánk hasonló ember, mint Isten, aki Isten ember egyszerre, és aki példát mutatott a te vonatkozásban, hogy hogy lehet a kísértés visszautasítani, megadatott engedélyt kapott Sátán arra, hogy Jézus Krisztus felvigye egy magas hegyre, Máté Evangéliuma 4. fejezetének 10. versében találjuk, tehát Máté 4:10, és amikor Sátán azt mondta Jézusnak, hogy az egész világot neked adom, ha leborulva imádsz engem, akkor Jézus azt mondta, hogy egyedül csak az Istent imád, és csak neki szolgálj. Egyedül az Istent imád, és csak neki szolgálj. Ez annyira fontos dolog, hogy kihez imádkozunk. Ki előtt borulunk le? És kinek engedelmeskedünk? Hogy Sátánt itt győzte le. Jézusnak Sátán fölkínálta, hogy nem kell a keresztre jusson, és visszakaphatja az ő általam, mint Sátán által bitorolt földet. Kereszt nélkül? Áldozat nélkül? Jézus nem volt hajlandó. Az Isten szeretete kinyilvánításával szerezte vissza a földfeletti uralmat, mint teremtő. Akkor sem volt hajlandó leborulni előtte, még ideiglenesen sem. És a Bibliánk azt mondja, hogy ez lesz a végidő nagy próbája. Kihez imádkozunk, ki előtt borulunk le, és kinek engedelmeskedünk. Jézus azt mondta, ez van megírva. Ez a győzelemnek a záloga és jellege, hogy az Isten témád, és csak neki szolgálj. Hadd utaljak arra röviden Jézus tanításában felfedezhető, hogy így mondja az evangéliumokban, hogy nem szolgálhattok két úrnak. Mert vagy az egyiket szeretitek, és a másikat gyűlölitek. Ismerjük ugye, hogy hányszor vagyunk emberek, bizonytalanok, hogy most akkor mit csinálunk, mit ne csináljunk, hogy próbáljunk úgy mondjuk nem megalkodni, de úgy kiegyezni, hogy azért ennek is jó legyen, meg annak is jó legyen. Az Úr igéje egyértelműen szól, itt nincs megosztottság. Jó, hogy a Jóisten társbéletet nem kezdeményez Sátánnal, a világ fejedelmével, a gonoszság fejedelmével. Egyedül az Istent imád, és csak neki szolgálj. A másik dolog, amire ez az üzenet utal, hogy ebben a kitartást igénylő, béketörést, állatotosságot igénylő időszakban mi az a kézzelfogható jellegzetesség Isten népének, amiről az Isten ige beszél? Itt van a hely az Isten népének. Hadd olvassuk tehát a Jelenések könyve 14. fejezetének a 12. versében, itt ezt a közbőlső részt, itt vannak azok, akik megtartják az Isten parancsolatait. Három területtel szeretnénk itt ebben a szakaszban foglalkozni. Az egyik az a kérdésünk, hogy érvényes-e a 10 parancsolat. Olyan természetesnek mutatkozzuk, hogy hát azt mondjuk, hogy érvényes. Hát rendben van, de ezt olvashatjuk az írásból, hogy az egyik dolog, hogy érvényes. A másik kérdés, amire szeretnénk kitérni, hogy vajon mi emberek meg tudjuk-e tartani az Isten parancsolatait, gyakorolói vagyunk ennek. Összhangban élünk-e Istennel? A harmadik dolog, hogy van az Úr Jézus Krisztus hozzánk hasonló emberként. Engedelmeskedette Isten minden akaratának? Vagy betöltője volt az Isten parancsolatainak, az ő általad is adott parancsolatoknak? És ígéretet kaptunk-e arra nézve, és ez egy fő dolog most a mai tanulmányunkban, hogy az ő segítségével, ha őt fogadjuk be hitáltal? Vajon összhangba kerülhetünk-e Istennel? Összhangba kerülhetünk emberekkel? Gyakorlói lehetünk-e az igaz életnek, avagy sem? Az első kérésre keressünk választ. Az első kérés az volt, hogy érvényes-e a 10 parancsolat. Azt gondolom, hogy érdemes a Szentíráshoz nyúlnunk, mert ugye az az embereknek a véleménye, hogy a 10 parancsolat nem érvényes. Vagy ha legalábbis nem úgy érvényes, ahogy mi gondoljuk, vagy úgy, ahogy le van írva. Ha nem így sem, az előbb már említettem azt, hogy van egy hatalom, amelyik azt gondolja, hogy neki van joga megváltoztatni a 10 parancsolatot. Mert mindjárt fogunk még utalni. Jézus Krisztus ezzel ellentétben a 10 parancsolattal, az Istennel, az igaz élettel összhangban, Jézus azt mondja Máté evangéliuma 5. fejezet 17. versétől, hogy ne gondoljátok, hogy jöttem a törvénynek és a prófétáknak eltörlésére, nem jöttem, hogy eltöröljem, hanem hogy betöltsem. Mert az ég és a föld elmúlnak, de egy jotta és egy pontocska el nem múlik, míg minden be nem teljesedik. És így folytatja tovább. Ha valaki egyet is megront e parancsolatok közül, és úgy tanít, az Isten országa számára kicsi lesz. Ha valaki pedig megtartja, és úgy tanít, az Isten országába nagy lesz. Tehát alkalmas lesz az Isten országa számára. Kérdezem, kedves hallgatók, Jézus így kezdi az ő bizonyságtevését? És kérdezzük meg, olyan ő maga, aki életpéldánk is egyszerre gyakorlója volt az ő által adott isteni törvényeknek? Összhangban élt azzal? Minden szinten? Erről szól az írás. Hadd kérdezzük meg a kedves hallgatókat, nyilván nem akarok nagyon részletekbe kitenni, de megkérdezni, hogy vajon a 10 parancsolatot, amikor Isten megkötötte az ő népével a szövetséget, a 2 kőtáblát vajon ki írta? Az írás azt mondja, hogy az Isten maga a saját ujjával írta a 10 törvényt a 2 kőtáblára. Ki lehetett ez? Külön beszélgetésben kitérhetünk, majd bizonyíthatjuk, tehát szeretném majd bizonyítani is a kedves hallgatók előtt, ha ez szükséges. A Szentírás arról szól, Új és Új Szövetségben egyaránt, hogy ez nem más volt, mint maga Jézus Krisztus. Valakik szeretnének csak Biblia idézetet olvasni erről. Korintusokhoz írt első levél 10. fejezetében részletes magyarázatot kapunk az Új Szövetségi Szentírásban, hogy aki vezette a zsidó népet felhős tűzoszlopban, aki beszélt Mózessel, az maga Krisztus volt. Az a Jézus, aki az Atyával összhangban, ő maga teremtő hatalomként, jóságos Istenként a 2 kőtáblára írt a 10 parancsolatot, és átadta az emberi családnak, és nem csupán a zsidó néppel, az emberi családdal szövetséget kötött, a szövetségre lépett. Az a Krisztus azt mondta, hogy ne gondoljátok, hogy én jöttem. Itt is rákérdezek erre az ígére, hogy van sok hitetés ezen a földön? Van. Van eltérés az isteni parancsolattól? Hányan mondják, igaz, hogy ez van megírva, de nem úgy kell érteni. Hadd említsem tovább, hogy Jézus Krisztus azt mondta, gondolva az új szövetség időszakára is, amikor az ő népe nem lesz állhatatos az Isten mellett, az újszövetségi szentírásból idézünk ószövetségi kivonatot, Zsidók azért levél 8. fezet 8. versétől csak kivonatosan idézem az igéből, így mondja, hogy új szövetséget kötök ama napok után Izrael házával, és adom az én törvényemet az ő szívükbe, és elméjükbe írom azokat, és leszek nekik Istenük, és ők pedig népem lesznek. Különleges dolog, nem? Már az Isten népével, a zsidó néppel kapcsolatban is azt mondja az Úr, hogy ő neki nem az volt a szándék, hogy a Fridládában legyen, és a két kőtáb legyen a 10 parancsolat, hanem Isten azért végzi el az emberben a megtisztulás munkáját, hogy a bűnös ember az isteni elvek szerint, az Isten törvények szerint éljen, hogy az a mennyei kéz, amelyik a két kőtáblára írta a 10 parancsolatot, az a mennyei kéz a Szentlélek hatalmától az ember elméjébe és szívébe írja Isten törvényét. Csodálatos dolog. Hadd említsem, amikor én igyekeztem megérteni az Isten igéjét, és ezt az igét olvastam, akkor egy pillanat jutott eszembe, ami számomra kézzelfogható volt, nyilván önök előtt is elmondom ezt a példát, hogy azok, akik autót vezetnek, azok megtanulják a közlekedési szabályokat. Hadd kérdezzem meg a gépkocsi vezetőket, hogy a vezetés közben hányszor veszik elő a KRESZ szabályokat, hogy egy-egy élethelyzetben, egy-egy útkereszteződésnél úgy megnézzük és kiolvassuk, hogy mit kell csinálni. Igen, az élethelyzet ilyen. A mindennap életünk vonatkozásában, a jó és a rossz közötti döntés vonatkozásában is nincs idő. Éppen ez az Isten irántunk való szeretetből, akik szövetségre lépnek az Istennel, akik befogadják az Isten szeretetét, megtörténik a csoda. Hogy tudjunk helyesen dönteni, tudjunk különbséget tenni jó és rossz között. Hogy az Isten így írja, és ezért írja be elménkbe és szívénkbe az ő törvényét, hogy belülről hassanak kifelé. Nyilván hozzáteszem, emberek, mi hajlamosak vagyunk az önzésre, bűnre, és ne azt gondoljuk csupán, hogy na most egyszer beírt, akkor már minden rendben van. De úgy, ahogy az ember Istennel való szövetség nélkül hajlamos az önzésre és a rosszra, most már az Istennel való szövetségkötés által, az Istennel való összekapcsolódás által ugyanúgy készséges lesz arra, hogy gyönyörködjön az Isten törvényében, és hallgasson az Isten szavára. Valóban nagy kiváltság, hogy Isten új szívet és új lelket ad nekünk? Hogy az én utaimat járjatok, és az én parancsolatomat megtartsátok, és betöltsétek? Erről szól az írás. Hadd említsem éppen ezért ezzel ellentétben. Az előbb említettem már, hogy a hitetés is ezzel ellentétes. A Dániel 7.25-öt már említettem, és most hadd utaljak arra azokra az esetekre és eseményekre, hogy is gondolkodik az egész világnak, de úgy mondjuk, hogy a kereszténység nagy része is az Isten törvényével kapcsolatban. Hát az egyik jellegzetesség az, hogy kérem, van Istennek képviselője vagy képviselői ezen a földön, és van hatalma, hogy megváltoztassa a 10 parancsolatot. Kérdezem, hogy megváltozott-e? Megváltoztatta-e? Így mondja a Szentírás, hála Istennek, hogy az Isten igéje azt mondja, nem azt mondja, hogy az Isten adott neki lehetőséget és engedélyt, hogy megváltoztassa, hanem hogy véli, hogy ő megváltoztathatja a törvényt. Tehát idézem Dániel 7.25-ből. Ha megnézzük, valóban megtörtént, hogy a második parancsolat, hogy ne csinálj magadnak faragott képet és semmi hasonlót azokhoz, az szépen egyértelműen a kereszténységi nagy része ugyan kivette a 10 parancsolatból, nincs. A harmadik parancsolat, hogy Isten nevét hiába felnevet, bejött másodiknak. Negyedik parancsolat, hogy megemlékezzél a szombatnapra, hogy megszented azt, és 6 napon át munkálkodjál, mert Isten 6 napon teremtett, hetedik nap megnyugodott, rövidítettem a negyedik parancsolatot. Ez pedig olyan változás alá került, hogy az ünnepnapokat megszentelt. És így az Isten iránt 3 van, és hogy mégis 10 parancsolat legyen, a 10-et 2 vette. Kérdezem. szabad megváltoztatni Isten parancsolatait? Nyilván nem csak azért, mert Isten igéje azt mondja, hogy el ne vegyél belőle, és hozzá ne tegyél. Ha bármelyik isteni rendelkezés, mivel az Isten trónjának az alapja, de szeretném mondani, a boldog életnek a titka, el tudnánk venni bármelyik parancsolatot következmények nélkül? Lemondhatnánk valamelyikről? Szeretném kérdezni a kedves hallgatókat. Mai naptól kezdődve azt mondanánk, a lopás nem bűn. Nincs ilyen törvény, hogy ne lopj. Van így is baj belőle? Pedig a törvény létezik? Igaz? Gondoljuk meg, ez nem volna. Gondoljuk meg, hogy nem lenne bűn, egy másik parancsolatra gondolunk, hogy ne tégy fele barátod, de a hamis tanúbizonyságot, azaz a beszédet csak igaz lehet. Ez nem lenne bűn. De nyugodtan azt mondhatjuk, ha az Úr igéje azt mondja, hogy ne paráználkodjál, az ne légy házasságtörő. Van zűrzavar ennek a parancsolatnak a megrontásából adódóan? Van zűrzavar? Van háborúság ember és ember között és családokban? Van? Melyiket lehetne, kedves hallgatók, kivenni, hogy ne omlan össze életünk? De szeretném mondani, én sokszor átgondoltam és átvizsgáltam, hogy talán egy 11-et kitaláljak, azaz, mert nem lenne a 10-ben, nem találtam. Az életnek bármelyik helyzete benne van a 10-ben. Hadd nézzük meg, térjünk vissza csak a második parancsolathoz, igaz? Ha nincs az, hogy ne csinálj se képet, és ne borulj le előtte, és ne tiszteld azt, és egyedül csak az Istent imád, és neki szolgálj, valóban van sok Isten és sok Úr ebben a világban? Sátán igyekezett önmagát úgy imádatni, hogy embereknek hódoljanak, és embereknek, meg intézményeknek, meg esetleg vallásos szervezeteknek hódoljanak és tiszteljenek? Erről szól az írás. Azért tartunk itt. Hadd folytassam tovább. Az a véleménye egyeseknek, és a kereszténység nem kis részének, hogy Jézus Krisztus a 10 parancsolatot fölvitte a keresztre, és ezért megszűnt. Kolosszé beliekhez írt levél második fejezet 12. versétől 14-ig azt mondja az apostol, hogy eltörölte a parancsolatokban ellenünk szóló kézírást, és az fölszegezte a fára. Egy felszínes olvasó azt olvassa ki belőle, hogy amikor Jézus keresztre szegeztetett, akkor Jézus kereszt halálával együtt keresztre szegezte a 10 parancsolatot, mert úgymond ez volt ellenünkre, ezért nincs szükség rá. Ugyanaz a helyzet áll elő, kedves hallgatók, mert nem csak egy vagy két parancsolatot semmisítünk meg, hanem azt mondjuk, hogy az egészet fölvitt a fára. Tehát nem létezik a 10 parancsolat részletezve. Akkor mi lenne velünk? Egyesek azt mondják, kérem, csak az a parancsolat létezik, hogy szeresd az Istent, és szeresd fel a barátodat, mint magadat. Miből áll a szeretet? Az nem érzelem. Az az a gyakorlat, amiről az Úr igéje beszél. A Szentírás emel igéje, tehát Kolosszé 2.14 arról szól, hogy igaz, hogy bennünket elmarasztal az Isten törvénye, mert nem gyakorlója vagyunk, nem megtartója az Isten parancsolatainak, de Krisztusban van bűnbocsánata és kegyelem, és az adós levelünket szegezt a fára, és vitte föl. Hogy mi bűnbocsánatot nyerjünk a bűneink miatt, hogy ezután összomba kerüljünk az Istennel. Van különbség? De nem az Isten törvénye szegeztetett a fára, hogy megsemmisítve legyen, hogy nem érvényes tovább, hanem a törvényt éppen megerősítette az Isten. Éppen a bűneinket maga vitte fel testében a fára, hogy mi a bűnöknek meghalván az igazságnak éljünk, mondja Péter apostol első levele második fejezet 24. vers. És éppen ezért az Isten irántunk való szeretetből megerősítette az Isten törvényének a szentségét, szépségét. Hadd utaljak még egy különleges dologra, kedves hallgatók. Képzeljék el, hogy nem kis vallásos irányzat az, ami a legveszedelmesebb, hogy kérem, a törvény érvényes. Csak mivel emberek nem tudjuk megtartani, ezért Jézus Krisztus tartotta meg helyettünk. Ezért, ha mi Krisztust befogadjuk hitáltal, és elfogadjuk, hogy ő nekünk megváltunk, mivel mi nem tudjuk megtartani az Isten törvényét, nem is le vagyunk képesek rá, ez Jézus helyettünk megtartotta, és így minden rendben van, meg vagyunk váltva. Vagyis az fogalmazódik meg, bármennyire furcsa, hogy az Isten törvénye változtatható, az Isten törvénye ránk nem vonatkozik, és minket az Isten bűnnel együtt szeret, és bűnnel együtt visz a mennybe. Legalábbis ebből a vonalvezetésből lesz, következik. Mi által tarthatjuk meg az Isten parancsolatait? Kérdezem a kedves hallgatókat. Nyilván fontos kérés volt ez a másik terület, hogy meg tudjuk-e tartani? Hát azt látjuk, hogy idézzük a Bibliából, bűnben születtünk, és bűnben melegetett az én anyám, hajlamunk van az önzésre, így születtünk. Át van szőve gondolatunk, cselekedetünk, érzésünk. Nem kell nagy bűnökre gondolni csupán. Hajlamosak vagyunk a sértődésre, a hitgyengességre, a esetleg haragra, esetleg indulatra, esetleg helytelen kívánságokra sorolhatnánk végig. Hajlamosak vagyunk-e? Hadd említsem, kedves hallgatók, sokszor találkoztam magammal is, másokkal is, amikor azt mondták, hogy kérem, én nem tudom, hogy van. Én nem tudom, hogy hogy lettem ilyen indulatos, úgy kijött belőle. Megkérdezem, mi jön ki az emberből? Igaz? Valóban hallom a megjegyzést, hogy ami bennünk van, nem? Hogy történik? Pedig szeretnénk jók lenni, szeretnénk béketűrők lenni, kiderül, hogy az ember nem tudja megcsinálni. Ezért mondta Jézus, hogy szükség néktek, újonnan születetek. És éppen ezért hadd fogalmazzuk meg, hogy szeresd. Egy törvénytudó leírja a Szentírás, Lukács evangélium a 10. fejezetében írja a történetet, csak a 27. verset idézem. Oda megy Jézushoz egy törvénytudó, és azt mondja, hogy Mester, mit cselekedjem, hogy örök életet nyerhessek? Visszakérdez Jézus, hogy mi van a törvényben megírva. És a törvény tudó azt mondja, szeresd az Urat teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből, minden erődből, ez első és nagy parancsolat. És nyilván szeress fel a barátodat, magadat. Benne van az Ószövetségi Szentírásban? Benne. Ez a szeretet. Valóban a törvény betöltés a szeretet. Szeresd az Istent. Hadd említsem itt, arra szóra hadd hivatkozzam, hogy teljes. Megint kérdezem, hajlamosak vagyunk a fél szívűségre? A megosztott szívűségre? Ezzel találkozunk. Isten azt a csodát végzel egy emberben, hogy teljes egészében odaszállja magát. Leírja a Szentírás egy másik történetet is, a gazdag ifjú történetét Máté evangélium a 19. fejezetében találjuk. Azt mondja az írás, Máté 19-ben, és ott a 16. verstől, hogy egy istenfélő fiatalember odarohan Jézushoz, Jézus láb elé borul, és azt mondja, jó mester, mit cselekedjem, hogy örök életet nyerhessek? Mit is mondott Jézus? Senki sem jó, csak egy az Isten. Ha be akarsz menni az életre, valóban, tartsd meg a parancsolatokat. És visszakérdez a fiatalember, hogy melyeket. Az előbb azt olvastuk és azt hallottuk, hogy a törvénytudó adta meg a választ, most pedig elvonatkozásban nem a gazdag ifjú adja a választ, hanem amíg szeretet megvártunk, Jézus Krisztus kezdi részletezni az ő általa írt 10 parancsolatot, és olvashatjuk az írásból, hogy elkezdi a szülők iránti tiszteletet, és hogy ne ölj, ne lopj, ne paráználkodj, hogy ne tégyed fel a barátod ellen tanúbizonyságot, tiszteld atyádat és anyádat, tehát leírja a Bibliánk, hogy az emberek iránti parancsolat érvényes. Ezt mondja Jézus Krisztus. Most kérdezem, jól tette? A történetet a jelenlévők minden bizonyal ismerik. Tudjuk, hogy amikor Jézus azt látta, hogy ő azt hitte csak magáról, hogy megtartója a törvénynek, de valóban van bizonyos önzés benne. Miért? Mert megszaporodott a gazdagsága, és többet segítetett volna másokon, és Jézus ebben szeretett volna segíteni, mert kiderül, hogy volt bálványa, méghozzá a gazdagság bálványa, valóban a pénz szeretete, akkor ez a gazdag és ő megszomorodva elment, és odafordult Péter Jézushoz, Mester, hát ez a jó ember, ennyire istenfélő, és ennyire szeretne örökké élni. Hát mi lesz velünk? Mit is mondott Jézus? Hadd kérdezzem a hallgatókat. Azt mondta, embereknél ez lehetetlen. Valóban igaz életet élni emberek részéről ez lehetetlen, de nem az Isten részéről, mert az Isten megcsinál nagy dolgot, nem csupán, hogy megbocsájt nekünk, hogy üdvözítsen, hanem hozzá segít bennünket az igaz élet ez. Az emberek által lehetetlen, de Isteni lehetséges. És ebben a vonatkozásban a harmadik terület, kedves hallgatók, hogy vajon van-e Jézus részéről példánk? Van-e példánk? Hát hadd utaljunk egy-két dologra. Azt mondja az Úr Jézus Krisztus a Samári asszonnyal folytatott beszélgetésben, az az én eredelem, hogy annak akaratát cselekedjem, aki elküldött engem és az ő dolgát elvégezzem. Vagy azt mondja János evangéliuma 15. fejezet 10. verse, hogy ha engem szerettek, az én parancsolataimat megtartsátok, amiképpen én megtartottam az én atyám parancsolatait, és megmaradok az ő szeretetében. És ennek összefüggésében hadd utaljak arra a nagyon-nagyon szép Isten ígérete és ígére, hogy az ember úgy juthat ehhez, Máté evangélium 5. fejezet, 6. vers, hogy azok a boldogok, akik éhezik és szomjozzák az igaz életet. Ugye így mondja az írásod igazságot. Az igazság nem elmélet. Akik éhezik és szomjozzák az igaz életet. És azt mondja János az ő levelében, hogy az Isten parancsolatai a szeretetből valók, a szeretetből fakadnak, annak a megtartásai. És így mondja szó szerint, akik jegyzik, mondom az igényet, János első levél 5. fejezet 3. vers, hogy az Isten parancsolatai nem nehezek. Hadd mondjuk ki, kedves hallgatók, a nagy igazságot. Jézus Krisztus úgy példánk, hogy azt mondja, éppen ezért, hogy kövess engem. János evangélium első fejezet 12. versében így fogalmazza meg az írás, hogy akik befogadák őt, hatalmat ad azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek, akik az ő nevében hisznek. Akik Istentől születtek. Változtatás nélkül, tehát valóban úgy, hogy mi csak szeretnénk, meg akarjuk, nem fogjuk tudni megtartani Isten törvényét. De akik befogadák őt hitáltal, annak hatalmat ad Isten. Galata 2.20-ból hadd idézzük Pál apostol bizonyságtevését. Tudom, hogy sokan kedves igének is tekintik, elkezdem, hogy Krisztussal együtt megfeszítettem, élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus, amely életet testben élek, az Isten fiában való hitben élem, aki szeretett engem és önmagát adta értem. Vagyis kiderül, hogy azt az életet ezután már nem a mi hatalmunkból, nem a mi jóságunkból és emberi erőfeszítésünkből, hanem a Krisztus szeretete által, akit befogadtunk hitáltal. És itt egy példára szeretnék hivatkozni. Tudom, szintén a kedves hallgatók sokszor hallották és ismerik a Bibliának ezt a tanítását. Kérdezem, hogy is volt a tégozdó fiú? Milyen ruhában ment haza? Szakadt? Moslékos? Volt egyáltalán ruhának nevezhető ruhadarab rajta, a Jézusi példa szerint. Visszafogadta a szerető atya? És amikor hozzátok a legszebb ruhát és adjátok rá, ez a fiú mikor akarta levetni ezt a ruhát? Le akarta evetni. Be akarta szennyezni. Boldog volt, hogy újra fiúként kezelhette az atya. Ilyen az Isten szeretet irántunk. A fiú csak azt fogalmazta meg magában, hogyha egyszer visszamehetnénk, csak közel lennék az az atyához, az én atyámhoz, és csak azt mondanám nekik, hogy csak a béresek között legyek egy, a legkisebb, milyen boldog lennék. Hadd kérdezzük meg, kedves hallgatók, bennünket az Isten béresként fogad vissza, vagy pedig fiaként? Felöltöztet? Sarutat, hogy engedelmesség útján járjunk ezután? Pecsétgyűrűvel látt el, hogy mint Isten fiaként az Isten hatalmában részesüljünk? Erről szól az írás. És hogy mennyire gyönyörűséges az Isten gyermeké számára, csak utalni szeretnék arra, hogy is van az első Zsoltár. Tudom, hogy a kedves hallgatók sokan tudják. Elkezdjük. Az első Zsoltár úgy van, úgy kezdi. Boldog ember az, aki nem jár a gonoszok tanácsán, bűnös útján meg nem áll, csúfolódók székében nem ül, hanem az Úr törvényében van gyönyörűsége, és arról gondolkodik él és nappal. És ha valaki az Úr törvényében gyönyörködik, milyen lesz? És azt mondja, olyan lesz, mint a folyóvizek melültetett fa, amelyik idekorán megadja gyümölcsét, levele nem hervad el, és minden munkájában jó szerencsés lesz. Kedves hallgatók, micsoda hatalmas bátorítás és ajándék, nem? Hogy egy ember élet olyan, hogy minden munkájában, azt mondja az írás, hogy az élet minden helyzetében, nem csak az Istenhez való viszonyában, minden dologban az Isten vezetés alatt van. Hatalmas ajándék. Szívembe rejtettem a te beszédedet, hogy ne védkezzem el, olvashatjuk a 119. Zsoltárból. A bibliotanításnak, ennek a felhívásnak, egy bátorításnak egy gyöngyszeme az utolsó szakasz, Jézus hitéhez hasonló hit. Azt mondja Jézus Krisztus, hogyha annyit tettek volna, mint a mustármag, akkor azt mondanátok a hegynek, menj a tengerbe, és bemenne. Oda megy Jézushoz egy ember, és azt mondja, hogy légy segítség az én hitetlenségemben. Hát ha az a hit, hogy valóban minden lehetséges a hívőnek, akkor vágyakozunk igazi hitre szert tenni? Kérdezzük meg azután, hogy mi is a hit? Hogy lehet szert tenni rá? Szeretném mondani, hogy a hitnek a váltó szava ugyanazt jelenti, bizalom. Kérdezzük meg, mi kezdeményezünk az Isten iránt bizalmat, vagy az Isten bízik bennünk? Erről szól, nem? Isten irántunk való szeretetből a fiát elküldte, mint nyomorult és érdemtelen embereket, hogy megmentsen, segítsen, fülhozza napját jókra és a gonoszokra egyaránt, esőt ad az igazaknak és hamisaknak, Isten kezdeményez bizalmat felénk. Az embernek van része, elfogadni ezt a szeretetet, elfogadni ezt a bizalmat. És ezáltal így mondhatjuk, hogy ez a hit nem a mi cselekvésünk, nem a mi produkciónk, nem így van, hogy na most ezt mi létrehozzuk magunkban, hanem az Isten kezdeményez az és az emberben. Az Isten kezdeményezés az emberben. Így mondja szó szerint az írás, hogy az Istennel kapcsolatos jövendőlések, az Isten igéje, amit egy ember befogad a szívébe, az Isten beszéde, akkor megtörténik a csoda, hogy hitre kél az ember. Tehát hit ébred az emberben. Hadd utaljunk a lényeges dologra, kedves hallgatók. Lehet valakinek gyermeké hite? Lehet valakinek parányi hite? Jó, hogyha van parányi hite? Az előbb azt mondtuk, igaz? Ha annyi hitetek volna. Növekszik-e ez a hit? Növekedhet ez a hit? Az Istennel szerzett újabb és újabb tapasztalatok által, az Isten igényének a befogadása által, az engedelmesség által, az Isten lelke vezetése eredményeként növekszik az ember hite is, hadd fogalmazzuk meg most már ezzel az olvasott igeszakaszsal kapcsolatban, hogy egészen odáig növekszik az emberben ez a hit, és az Isten különleges munkája, hogy abban az időben, amikor Jézus azt mondja, hogy találok-e hitet a földön, igazán Istenben bízó embereket, akik az életük minden helyzetében rábízzák magukat a Jóistenre, elfogadják át tanácsot, és az Isten akaratának akarnak engedelmeskedni. Így mondja az írás Pállal kapcsolatban, hogy nem tanácskozott testvérével, nem számolgatott, nem spekulált, hogy megállítom mondatomat. Van hajlamunk arra, kedves hallgatók, hogy számolgassunk? Ha ezt csinálom, akkor az lesz. Ha így döntök, akkor úgy lesz. Vagy mennyire engedelmeskedek Isten beszédének, vagy nem. Mi lesz a következménye? Igen, valóban ez a bizalom, amit az Isten kezdeményez az emberben. Hadd idézzük. Mi is a hit? Az előbb kérdeztük. Zsidók 11.1 így mondja. Hit a reménylet dolgok valósága. 11.1. Csak nem látott dolgokról való meggyőződés. Tehát nem vélekedés, nem reménykedés, meggyőződés, meg bizonyosodás, pedig még nem látom. A Szentírás feljegyez egy történetet. Tamás hitt, mielőtt látta volna Jézust? Kételkedett? Ugye szoktuk is mondani, hogy a hitetlen Tamás. Mikor Jézus hallotta a beszédet, majd egy héttel később találkozott Jézussal, tapogass meg, és amikor elismeri, hogy valóban igaza volt a tanítványoknak, és ott van a föltámadt Mesiás, Jézus azt mondja, boldogok, akik nem látnak, és mégis hisznek én benne. Nyilván nem vakhitről van szó. Jézus szeretné, hogyha tapasztalatok, hogy nyugodnan említünk. De azt mondja az írás, hogy az a hit, ami legyőz a világot, ami leghatalmasabb. Amikor Jézus fölsorakoztatja az érdekeket, és azt mondja a Laodicei gyülekezetnek is, hogy védj tőlem tűzben megpróbált aranyat, hogy gazdaggá légy, nem? Valóban gazdagság? Hadd említsem személyeskedés nélkül, kedves hallgatók. Emberi körben mozogtam, dolgoztam polgári foglalkozásban is, és egyszer csak úgy mondjuk az engem csúfolók is azt mondták, tudod mit? Irigyelünk téged. Nem magamról szeretné beszélni. Irigyelünk. Irigyelünk, mert van hited. Valóban nagy dolog? Istennel olyan kapcsolatban lenni, még a parány is, hogy bízunk benne. Amikor rá tudjuk bízni az életünket minden dolgaival együtt, és ha megnézzük, hogy miben gyökerezhet a mi hitünk, azt mondjuk, hogy abban az Istenben, aki teremtett, aki gondoskodik rólunk és megváltunk. És Jézus e vonatkozásban is példánk, mert azt mondja az írás Lázár temetésével kapcsolatban szeretném utalni, mikor ott áll Lázár sírjánál Jézus Krisztus, föltekint az égre és azt mondja, így imádkozik. Köszönöm, hogy meghallgattál, tudtam is én, hogy te mindenkor meghallgatsz engem. Szeretnénk átélni hasonlót? Tudtam is én, hogy te ismersz, és mindenkor meghallgatsz engem. Ha Jézus életét vizsgáljuk csak egy-két mozdulatban, azt mondja Jézus ott az imádságában is, itt hadd utaljak arra, hogy a hitnek egy nagyon komoly eszköze. Valóban az imádság kulcsa hit kezében, hogy elkezdünk vizsgálódni, akik buzgón keresik az Istent. Jézus azért győzedelmeskedett a legnehezebb órájában is, pedig azt mondta hozzánk hasonlóan, ha lehetséges, múljék el tőlem a pohár. Ismerjük, ugye? A Getsemani kert küzdelmét. De így fogalmazta meg, mindazáltal, tudom, hogy a kedves hallgatók tudják, mindazáltal, ne az én akaratom legyen meg, hanem a tiéd. Jobb akaratnak ismerte az atya akaratát, mint a sajátját? Mint az ember Krisztusét? Valóban ez az a bizalom. És hadd utaljunk még tovább, kedves hallgatók, amikor úgy nézett ki, hogy az Atya teljesen elszakadt tőle a mi bűnünk miatt, akkor hadd utaljak arra Jézus imádságának a legutolsó mondata. Mert lehunyta volna szemét, és meghalt volna kereszten. Úgy szívesen megkérdezem a kedves hallgatókat, még volt az utolsó mondata vajon. Hadd említsem, kedves hallgatók, hallok itt többet. Szeretném mondani, Atyám, a te kezedbe helyezem az én lelkemet. Képzeljék el. Amikor már semmilyen remény nem volt. Amikor már elmondta előtte, hogy miért hagytál el engem. Amikor elmondta, hogy elvégeztetett. Mielőtt lehúnyta volna a szemét, azt mondja, Atyám, a te kezedbe helyezem az én lelkemet. Van jóságosabb kéz. Szóval ez az a hit, kedves hallgatók, amit az Úr ige azt mond, hogy az Isten azt mondja ebben a zűrzavaros és nyomorúságos időszakban, hogy egy ilyen hittel ajándékozza meg az övéit, és a Biblia tanítása szerint kivétel nélkül minden őszinte embernek ez ajándéka lehet, tehát részesen lehet, a milyen kis lehet, méghozzá nem egyszerűen csak úgy mondjuk, hogy valamennyire reménykedjünk, vagy higgyünk benne, hanem Jézus hitéhez hasonló hitet ad nekünk. Ez ő munkája. Aki elkezdte, be is végzi. Nem a teljes, ami bibliai tanulmányzásom ma este, kedves hallgatók, ha nem kérdezzem meg, hogy ezzel ellentétben van-e hitetés a világunkban. Az előbb szóltunk már róla, igaz? Jézus azt mondja, hogy jeleket és csodákat tesznek, annyira elhitessék a választottakat is. Nem a termedben profétáltunk, cselekedtünk sok hatalmas dolgot a te nevedben. Igaz? Hitetés. Mi a bizonyság, most a kedves hallgatóktól megkérdezem, mi a leghitelesebb bizonyság annak, hogy most hitetésben van részünk, vagy pedig élő hitre tettünk szert? Hadd említsem. Egyszerű. Jézus Krisztus azt mondja, Máté 7-ből idézzük, nem minden, Máté 7.21, nem mindennek azt mondja nékem, Uram, Uram, megyem be a mennyeknek országába, hanem aki cselekszi az én mennyi atyám akaratát. És azt mondja, hogy az, aki hallja én tőlem a beszédet és megcselekszi, figyeljük csak meg megint az összhangot, az engedelmesség, az Isten parancsolata engedelmességgel. Aki hallja én tőlem a beszédeket és megcselekszi, hasonlatos a bölcsemberhez, aki a kősziklára építette a házát. Jön az eső? Jön az árvíz, fújnak a szelek. Nyilván ezek jelképes jelentőségek. Árvíz az emberek sokaságát jelenti, hogy lebeszéljenek bennünket. Meg az élet nehézségei. A szelek, a támadások, esetleg a hitünkért is. Beleütköznek, de nem dől össze, mert kősziklára épült. És ha valakinek nincs ilyen hitháza, lehet vallásos élet. Lehet, hogy jók vagyunk magunktól, úgy gondoljuk, de Jézus bizonsága szerint hova épül az a ház? Fővényre? Homokra? De az is összedől. Pedig lehet, hogy szép építmény, de mivel nem Krisztusra, nem az igazi kősziklára épült, nem engedelmeskedik az Isten beszédének, nem adja teljesen magát, akkor összeomlik. Kedves gyülekezet, kedves hallgatók, a Bibliánk azzal az ünnepes, örömteljes dologgal folytatja és zárja be, hogy a hitetéssel ellentétben Istennek lesznek a végidőben engedelmes és hívő gyermekei. Zsoltárok azt fogalmazzák meg, hogy aki az Istenre bízza magát, az engedelmes szív lesz. Azt szeretném, mielőtt összefoglalnánk a bibliai tanulmányunkat ma este, hogy érdemes megkérdezünk, kihez szeretnénk tartozni. Erről szólt más megfogalmazással a ma esti tanulmányozásunk. Azt látjuk, hogy három dologban, hogy az egyik, hogy itt a kitartás, az állhatatosság, ezek a kitartó, állhatatos emberek megtartják az Isten parancsolatait, összhangba kerülnek Istennel, az Isten igével, az igaz élettel, Krisztus által. Látjuk, hogy hitben megerősödnek, és hasonlóvá válnak egyre inkább Krisztushoz. A Biblia így összegezi ezt, hogy ezek győzők. Győznek kísértések felett, győznek a hitetés fölött, nyilván az Istentől kapott erő által a saját rossz szokásaik és kívánságaik fölött. És senki nem tudja őket megtéveszteni. Néhány bibliai igét kommentázó megjegyzés nélkül szeretnék önök előtt felolvasni. Az egyiket a Jelenések könyve 3. fejezet 5. verséből. Így mondja az Úr igéje, tehát Jelenések könyve 3. fejezet 5. versében. Aki győz, fehér ruhákba öltözik, nem töröm ki annak nevét az életkönyvéből, és vallást teszek annak nevéről az én atyám előtt és az ő angyali előtt. Vannak győzők. Véglegesíti ezeket az embereket. Másik ige, Dániel 12.1. Felkél Mihályon egy fejedelem, aki a néped fiért áll, mert nyomorúságos idő lesz, amilyen nem volt attól fogva, hogy nép kezdett lenni, de megszabadul a néped, aki csak bérva találhatik a könyvben. De ebben a nagy küzdelemben Krisztus és Sátán között van Istennek népe, és lesz Istennek népe. Egy másik Biblia vers, Malakiás 3:16-18. Tanakodnak egymással az Úrnak tisztelői, az Úr pedig hallgat és figyel, és emlékkönyv iraték azokról, akik félik az Urat és becsülik az ő nevét. És meglássátok a napon, hogy különbség lesz az, aki szolgál engem is, aki nem szolgálja, a mindazt Isten, és ama napon tulajdonommal lesznek, és kedvezek nékik, mint kiki kedvez a maga fiának, aki szolgálja őt. Két csoport, nincs több az utolsó küzdelemben. Rómaiakhoz írt levél 8. fejezet 32. verse. Aki az ő tulajdon fiának nem kedvezett, hanem mindnyájunkért odaadta, mi módon ajándékozna vele együtt minden minékünk. Jelenések 21.7. Aki győz, aki Isten által erre a győzelme jut, mert Isten hozzásegít bennünket, személyválogatás nélkül, aki győz, örökségül nyer mindent, annak Isten leszek, és az fiam lesz nékem. Ugyanígy Jelenések könyve 22. fejezet 14. vers. Boldogok azok, akik megtartják az ő parancsolatait, hogy joguk legyen az életnek fájához, és bemehessenek a kapukon a városba. Kedves hallgatók, megtörténik a csoda. Kihez szeretnék tartozni? Elfogadom az Isten békejobbját, elfogadom-e, hogy az Isten állhatatosságot munkáljon bennem, bennünk, hogy összhangba kerüljön életünk az ő életével, az ő tanácsaival és az ő vezetés alá kerüljön, és hogy hitünk legyen és megerősödjön. Higgyük, hogy Isten ezt meg tudja csinálni. Ezért szeret bennünket. Szívből kívánom, hogy adja meg nékünk.